Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai istentisztelet igehirdetési alapigéjét, úgy, amint azt följegyezve találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv harmadik fejezetében, a 11. verstől a 21-ig a következőképpen. Mivel ez az ember feltartóztatta Pétert és Jánost, az egész nép megdöbbenve futott össze hozzájuk a Salamon csarnokába. Amikor Péter ezt látta, így szólt a néphez: Izraelita férfiak, mit csodálkoztok ezen? Mit néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő járjon? Ábrahám, Izsák és Jákób istene, a mi atyáink istene megdicsőítette fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus színe előtt, pedig az úgy döntött, hogy elbocsátja őt. De ti a szentet és igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkost bocsásson szabadon a kedvetekért, az élet fejedelmét pedig megöltétek. Az Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Az ő nevébe vetett hitért erősítette meg az ő neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét mindnyájótok szeme láttára. Most már tudom, atyám fiai, hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint a ti elöljáróitok is. De amit az Isten előre megmondott minden prófétája által, hogy az ő Krisztusa szenvedni fog, azt teljesítette így be. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit Messiásul rendelt nektek. Őt azonban az égnek kell befogadnia addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Erről az Isten öröktől fogva szólt szent prófétái által. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, a most felolvasott igeszakasz közvetlen előzménye egy ahhoz hasonló csoda, amely Jézus személyes földi jelenlétének idejében nem egyszer megtörtént. Hiszen voltak olyanok Jézus körül is, akiket azért vittek oda, ismerjük jól a tetőt is megbontó barátoknak a történetét, hogy a béna nehezen járó ismerősüket talán majd Jézus meggyógyítja. És valóban így történik, ő az ő erejével, az ő szeretetével, a hitet, az akaratot látva gyógyít. És a bénák fölkelnek, a sánták járnak, és mindenki csodálkozik az Isten félelmetes erején. És nagyon különös ez a mostani történet, amit Lukács följegyez az apostolok cselekedeteiben, hiszen már túl vagyunk a passión és a húsvéton, eltelt 40 nap, Jézus már fizikai valóságában nincsen jelen, a pünkösdi gyülekezet első lépéseit teszi meg a hit útján, és ekkor történik egy csoda. Az ékes kapuban ülő béna, az a sánta ember, aki koldulásból tartja el magát, akiről mindenki tudja, hogy ez az élete csapása, ez a keresztje, mikor alamizsnát kér Pétertől és Jánostól, pénz és anyagiak helyett valami egészen mást kapnak. A Jézus Krisztusba vetett hitnek a kincsét, a Jézus gyógyító szeretetének és erejének a csodáját, és minden kincsnél nagyobbá válik, minden dénárnál értékesebbé lesz az, ami történik. Ismét teljes ember lesz. Megerősödnek a lábai, elmúlik a betegsége, föl kell, és ahogyan lejegyzi Lukács evangélista számunkra, bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Nem sokat foglalkozott a templomi szokásrenddel, szinte nem bírt magával. Mert nincs az a pénz, nincs az a jólét, nincs az a gazdagság, ami pótolhatná azokat az elveszett értékeket, amelyeket ő visszakapott. És itt kapcsolódunk be a történetbe, a mai igehirdetési alapigével, ott áll Péter és János. Ez az ember örömében nem engedi el őket, annyira örül a gyógyulásának, és az egész nép megdöbbenve fut össze a Salamon csarnokában. Nagyon furcsa, hogy amikor meglátják, hogy mi történt, amikor ott áll Péter és János, akik nem olyan régen, néhány héttel azelőtt, még az események középpontjában vagy annak peremén, de mindenképpen úgy álltak, mint Jézus tanítványai, mint egy furcsa, ellentmondásos történet szereplői, egyszerűen főszereplővé válnak. Mintha belépnének Jézus helyére, minthogyha tovább folytatódna rajtuk keresztül a Jézus történet. És úgy gondolom, azért fontos ez a döbbenet, mert nem egyszerűen egy szenzációról van szó. Nem azt látják meg pusztán, hogy valami csoda történt. Nem azt látják meg, hogy az ékes kapu sánta koldusa bent ugrándozik a templomban teljesen éppen és egészségesen. A döbbenet nem ennek szólt. És a bulvár hangulat is egy pillanat alatt elszáll. Mert minthogyha Jézus ereje, mintha Jézus személye, mintha Jézus műve testesült volna meg az apostoloknak a csodatételében, minthogyha elkezdhetnék újra írni a történetet, amiben addig ott volt Jézus. Úgy is, hogy már nincs ott. Úgy is, hogy végig futott a fejükben, hogy mit tettek vele. Úgy is, hogy végig gondolták, hogy mennyi pletyka, hamis híresztelés terjedhetett az ő föltámadásáról. De itt bizonyosságot nyernek. Itt meglátják, hogy mindaz, amit tettek, az rossz volt. Mindaz, ami híreket hallanak, az igaz volt. És újra kezdődik a történet. Újra írják Jézusnak a történetét. Folytatódik az, amiről úgy gondolták, hogy egyszer s mindenkorra vége. Az egész nép megdöbbenve futott össze. Hát nincs vége? Hát folytatódik? Hát van még remény? Van még esély? Van még lehetőség? Van még gyógyulás? Mégiscsak van tovább. Nem pillanatnyi föllángolás volt húsvétnak az öröme, nem pillanatnyi csodavárás volt pünkösnek a gyülekezet épülése, hanem ő tényleg itt van, és tényleg folytatódik minden tovább. És amikor ebben a pillanatban ott áll a két tanúságtevő, ott áll Péter és János, amikor ott van a döbbenet és a csodálat, egy hihetetlen lélektani pillanat következik el. Mert lehetne azt is mondani, hogy milyen nagyszerű ez a dolog. Lehetne azt is mondani, hogy milyen erőt kaptak a tanítványok. Lehetne azt mondani, hogy csatlakozzatok hozzánk az Úr erejének letéteményeseihez, vagy bármi mást. Hihetetlen mértékben ki lehetne használni ezt a pillanatot. És mégsem ez történik. Hanem Péter így szól a néphez, így szól a döbbenten néző sokasághoz. Mit csodálkoztak? Miért néztek úgy ránk, mintha ezt mi tennénk? Miért néztek úgy ránk, mintha ez a mi erőnk vagy a mi kegyességünk miatt történne? Krisztus ereje munkálkodik tovább. A gyógyító erő, a fölemelő erő, az életet adó erő. Igen, úgy, ahogyan ő megmondta, igen, ő munkálkodik tovább. Péter és János az ékes kapu sánta koldusának meggyógyítása után minden dicsőséget megadnak Krisztus személyének. És ezen keresztül mutatják meg, azóta is, ahogyan mi látjuk húsvét után, minden keresztjén legigazabb és legtökéletesebb passió szemléletét. Hiszen nagyon érdekes, hogy Péter és János nem arra a fajta gloriózus eseményre helyezi a hangsúlyt, amikor Jézust királlyá akarják tenni, nem azt mutatják be, hogy milyen nagyszerű volt fölismerni a föltámadásnak a tényét, hanem amikor elkezdik tanítani a sokaságot, akkor az önfeláldozó szeretet a megváltás műve felé fordítja az emberek figyelmét, az igehirdetés, Péterék tanúságtétele, és azt mondja, azt mutatja be ez a néhány mondat, hogy nézzetek arra, akit keresztre juttattatok. Nézzetek arra, hogy ti erre vagytok képesek maguktól. Lássátok meg, hogy ez az, ami az embertől kitelik. Ha tudatlanságból, ha rossz szándékból, ha gonoszságból, hogyha rövidlátásból, rövidtávú érdekek kiszolgálásából, vagy bármi másból. De amit ti tettetek, az az, amit nagypénteken láthattatok. És amit a föltámadott élő Úr tesz, az az, amit most itt láttok. Hogy élet, hogy megújulás támad. A föltámadás és az élet győzelme nyomán. És ez az a pillanat, amikor fölmutatják a passiónak, a kereszt teológiájának az igazi lényegét ezek az emberek, anélkül, hogy teológiát vagy bármi mást akartak volna itt előadni vagy elmondani. Mégis a legfontosabbat, a leglényegesebbet állítják oda ezeknek az embereknek a szeme elé. Ő az, aki Isten rendelése, Isten akarata szerint, önfeláldozó szeretetével bemutatta a lehető legnagyobb és legtökéletesebb szeretetet, és a föltámadás által megmutatta a legnagyobb hatalmat, amielőtt semmi nem áll meg, amielőtt minden vereséget szenved, hogyha ő győzni akar. És ő nem minket akar legyőzni, hanem ő a halált. Ő nem minket, hanem a mi rossz tulajdonságainkat, a mi bűneinket. Ő azt akarja legyőzni. És ő azt akarja, hogy ismét az övéi legyünk. Péter apostolnak ez a tanúság tétele az ékes kapu Sánta koldusának meggyógyítása után egy teljes egységbe foglalja a húsvétnak az üzenetét. Belevonja a nélkülözhetetlen és megkerülhetetlen passiót. Belevonja azt a szemléletet, azt a látást, hogy az ember mit tud önmagától, és mellé teszi az Isten felemelő erejét, az Isten felemelő kegyelmét. Visszamutat. Visszamutat a passióra, a szenvedéstörténetre. Aztán a jelenre hívja föl a figyelmet, lássátok meg, hogy ez az igazság, és gondoljátok át az életeteket. Előkerül a nagyon fontos megtérés szó, tartsatok bűnbánatot, és térjetek meg. És aztán előre mutat, hogy mindez nem valamiféle jelenben megrekedő, rövid táv, hanem ennek örök távlata van. A húsvét még közelben ragyogó fénye Péter gyógyító tanúságtételében visszamutat az alapokra, rámutat a jelen tennivalójára, és előre mutat mindenek céljára. És Péternek a tanúságtétele, ami passió és húsvét látásunk, igazában 2000 esztendeje újból és újból ezt adja oda, ezt hirdeti az emberek számára, hogy ez legyen a kiindulási alap, ez legyen az életnek az alapja, és ez legyen a jövőkép. Mert húsvét egy kiindulási alap, egy jelenben való változás és egy jövőkép. És ez nem változik az évszázadok és az évezredek múlása során sem, hanem ez mindig így történik. Mindennek az alapja, hogy Isten megmutatta, hogy minden cselekedete, minden hatalma mögött az ő végtelen szeretete áll. Nem lehet őt értelmezni, nem lehet az ő szeretetéről beszélni a passió nélkül. Nem lehet az ő teljes és tökéletes, elfogadó szeretetét a kereszt nélkül elmondani. Mondhatunk róla bármit, tehetünk róla tanúságot akárhogyan, de hogyha erről megfeledkezünk, hogy minden innen indult, hogy ő eljött egészen közel hozzánk, hogy megmutassa, hogy innen lehet indulni az ő szeretetéből, ezt tudnunk és hinnünk és vallanunk kell, hogy tényleg értelme, tényleg ragyogása, felemelő ereje legyen a húsvétnak. És aztán, amikor rámutat a közelmúlt eseményére Péter, amikor a csodálkozó tömeg számára tovább folytatja az ő tanúságtételét, akkor azt mondja, hogy itt vagytok ti, akik lehet, hogy tévedtetek, akik lehet, hogy nem láttátok, akik lehet, hogy gonoszak voltatok. De most van egy új lehetőség, van egy kitörési pont, mert az Isten ezt mutatta meg. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek. És itt a megtérés nem egyszerűen valamiféle életmódváltozás. Nagyon sokszor rosszul értelmezik ezt a szót, rosszul használják. És úgy gondolják, hogy a megtérés az valami emberi igyekezetből és indulatból megvalósított életújulás. És fölvett szokásokkal, vagy bármi mással, vagy az életgyakorlat bizonyos pontjainak átalakításával ez kimunkálható, és onnan úgy működik. A megtérés nem cselekedetekben van, nem elsősorban a külső jegyekben valósul meg. A megtérés az egy belső szívbéli, lelki szemléletváltás, ami hajlandó elfogadni, hogyha ott lettem volna a nagypénteki tömegben, akkor én is feszítséget kiáltok. Ami hajlandó elfogadni, hogy olyan mélységben van az ember, akár egyénileg, akár közösségileg, társadalmilag, vagy ha szétnézünk most az egész globális viszonylatban, hogy ahhoz Nem elegendő az emberi jó szándék annak a megjavításához, az abból való fölkapaszkodáshoz. Ahhoz az Isten közbeavatkozása szükséges. A megtérés az erről szól. A metanoia, a görög szó teljes fordulatot jelent. Olyan fordulatot, ami egy ideig arra ment, aztán azóta visszafelé megy. Vagy ha az Isten perspektívájából tekintjük, akkor inkább az ember eddig távolodott az Istentől, és a megtérésnél elkezd közelíteni hozzá. És ez nem jelenti azt, hogy másnap tökéletes lesz. Nem jelenti azt, hogy másnap minden teljesen új és teljesen valódi és teljesen tökéletessé válik. Hanem ezen az úton sok-sok botlással, bűnbánattal, napról napra való megújulással, Istenhez ragaszkodással és kapaszkodással járhatunk. Mert ez az igazi megtérés. Egy gyökeres irányváltás. Az Istentől távolodó élet helyett az Isten felé közelítő élet. És az Isten felé való közeledésünk ez lehet a mindennapokban, a hétköznapokban, a perceinkben, hogy hogyan szólunk, hogy hogyan formáljuk a szavainkat, hogyan irányítjuk a cselekedeteinket. És ez az egész, ezeknek az apróbb Isten felé közelítéseknek az összessége, az egész életút mutat egy irányt a végső nagy irány felé. Hogy egyszer tényleg az övéi legyünk, és abban a bizonyos újjáteremtett világban tényleg ott legyünk vele. És addig igenis meg lehet tapasztalni azt, amit az ékes kapu Sánta koldusa megtapasztalt. Hogy azt mondja Péter ezeknek az embereknek, hogy igen, ő az, aki meggyógyította őt. Ő az, aki megadta neki azt a csodát, hogy valami egészen más történjék vele. A tőle való hit adta vissza neki a teljes egészséget mindnyájatok szeme láttára. A teljes egészséget. És valóban itt átélhették a fizikai megújulásnak a csodáját. De sokkal fontosabb az, ami belül lezajlott ember az emberben. És amikor a mai világ is mindenütt keresi a teljes gyógyulásnak a csodáját, amikor azon morfondírozik, hogy hogyan változtathatná meg, hogyan tehetné komfortosabbá, jobbá az életét, nem veszi észre, hogy 2 perc múlva más miatt válik kevésbé komfortossá az élet. És 5 év múlva máshol fog jelentkezni a baj, és 10 év múlva a történelem kereke megint egy más történelmi helyzetet fog hozni. És hogyha mindig csak egyről a kettőre, kettőről a háromra megyünk, ha nem ebben a megtérési távlatban, ebben az Istentől kapott gyógyulásban nézzük az életünket, a családunkat, a gyülekezetünket, az egész világot, akkor az életünk keserű csalódások és kiábrándulások sora, hullámvasút, fölfelé, a magasba, aztán zuhanás le, aztán újra kezdeni, és megint le. És bizony, egyes országok, társadalmak, szuicid statisztikája azt mutatja, hogy ki hányszor tud fölkapaszkodni a csúcsra, és ki adja föl hamarabb. Nem ez húsvét távlata. Húsvét az élet távlata. Az örök életnek a távlata. Mert azt mondja Péter befejezésül, összefoglalva és örök perspektívát adva az ő beszédének, hogy bizony, aki itt csodát tett ma, aki legyőzte a halált, őt az ég most befogadta, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Nem azért nem látjuk Jézust, mert vége a sztorinak. Nem azért nem látjuk őt tovább, mert innentől nekünk kell tovább éltetnie, hanem azért, mert ő mennyei emberi korlátokat, tér és idő korlátot szétfeszítő valóságában mindenütt jelen akar lenni, térben és időben, hogy hirdesse és mondja, itt is és ma is, hogy húsvét távlata az nem csak a mulandó élet végéig tart, hanem az egy örök jövendő. Az egy örök távlat, amit megragadhatunk, amiben bízhatunk, amiben hihetünk, amivel járhatjuk az életutunkat, amivel megtalálhatjuk minden napon a szükséges gyógyulásunkat, amiben megragadhatjuk az Istenben való elrejtettségünket, ami oda megy vissza, hogy ő lehajolt egész mélyre, hogy húsvét erejével és győzelmével megfoghatatlan, fölfoghatatlan magasságba, az örök élet magasságába emeljem. Kedves testvérek, Fehér Vasárnap, húsvét ünnepe utáni első vasárnap, az új kezdők, az újonnan indulók ünnepe már az ős kereszténység kora óta. Gyülekezeteink nem kevés számában ezen a mai napon a konfirmációt ünneplik, ugyan ezen hagyományból és okból kifolyólag. Az újra indulók, az új útra lépők ünnepe. És az útra való nem kevesebb, mint az, amit ma hallhattunk. A gyógyulás, az öröm, az élet üzenete, a föltámadásnak az üzenete, az igazi célnak az üzenete. Ezt hozza ez a mai vasárnap közel hozzánk, ezt hirdeti, ezt ülteti a szívünkben, hogy ott sokszoros termést hozzon. Az életnek, a tanúságtételnek, végezetül az üdvösségnek, föltámadott Urunk, Jézus Krisztus által. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a húsvéti diadalt. Köszönjük neked, hogy ez a győzelem erőt ad ahhoz, hogy meg tudjunk fordulni tév útjainkról, hogy meg tudjuk gyógyítani halálos betegségeinket, hogy meg tudjuk találni a te utadat, amivel még a mulandó is az örök felé vezet. Add, hogy így szemlélhessük életünket, add, hogy ne feledjük végtelen szeretetedet, és mindig előttünk legyen mindent legyőző hatalmad, amely bennünket is győztesnek akar látni, az élet részesének, üdvözült, örök gyülekezetet tagjának. Amen.